Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk tartalmából. Szentszéki jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya részvét táviratot küldött az argentínai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért. A pápai ház szónokának hétfői és keddi nagybőjti elmélkedései az utolsó ítéletről és az első halálról, illetve az örök életről.
Hétfő esti jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya egészségi állapotában az orvosok állandósult javulást tapasztalnak, ezért feloldják a prognózist. A pápa jól reagál a terápiára, ami továbbra is kórházi környezetben kell folytatni. A pápa a római kúria lelki gyakorlatainak emlékedéseit videón követi. A hétfő esti jelentés szerint az előző napokban tapasztalt javulás állandósult, amit a vérvizsgálat, a klinikai állapot, továbbá a gyógyszeres terápiára adott jó válasz is megerősített. Ezen okok miatt az orvosok ma úgy döntöttek, hogy feloldják a prognózist. Tekintettel azonban a klinikai kép összetettségére és a beteg felvételkor látott jelentős fertőző állapotra még néhány napig kórházi környezetben kell folytatni a gyógyszeres terápiát. Ma hétfőn délelőtt a Szentatya videón követte a 6. pálteremben tartott lelki gyakorlatot, majd magához vette az eukarisztiát és a beteg részleg kápolnájában imádkozott. Délután videón ismét csatlakozott a kúria lelki gyakorlatához. A napot felváltva imádsággal és pihenéssel töltötte. Összességét tekintve tehát pozitív jelek mutatkoznak a gyógykezelés folyamán, amit azonban továbbra is óvatosan kell fogadni, mert a tüdőgyulladás még nem múlt el, és a klinikai kórkép továbbra is összetett, jól lehet közvetlen veszéllyel nem kell számolni.
A pápa részvéte az argentínai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért. Ferenc pápa a Gemelli klinikáról táviratot küldött Bahia Blanca érsekének, amiért a Buenos Aires-től 650 kilométerre fekvő várost pusztító áradás sújtotta, 16 halottat és 3 eltűntet hagyva maga után. A Szentatya közelségéről biztosítja az áldozatok családtagjait, támogatást kér a mentésben résztvevők számára. A Gemelli klinikáról, ahol február 14-e óta ápolják, Ferenc pápa táviratban fejezte ki fájdalmát az áradás miatt, mely szülővárosától nem messze pusztította hétvégén. Alfonso Aspiros Costa, Bahia Blanca érsekének címzett táviratában a Szentatya leírja, hogy szomorúan értesült a természeti katasztrófáról, ami emberéleteket követelt és anyagi károkat okozott. 16-an meghaltak, 3 személy eltűnt, köztük 2 kisgyermek. Ferenc pápa lelki közelségéről biztosítja az egész lakosságot. Imádkozik az Úrhoz, hogy adjon vigaszt mindazoknak, akik ebben a fájdalommal és bizonytalansággal teli pillanatokban szenvednek. Istentől kér támogatást azok számára, akik az eltűnteket keresik, illetve részt vesznek az elpusztult területek újjáépítésében. A pápa az irgalmas miasszonyunk oltalmába ajánlja a katasztrófa sújtotta embereket, és apostoli áldását küldi nekik. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a pápát már vasárnap reggel értesítették az áradásról, amely hazáját sújtotta, és ő gondolatban azonnal lelki közelségét fejezte ki az érintetteknek, valamint felajánlotta imáit értük. Az áradás Bahia Blanca és Serri városát sújtotta. Péntekről szombatra viradóan közel 400 mm eső hullott, ami az egyéves átlag csapadék mennyiségnek felel meg. A helyi hatóságok végzik a mentési munkálatokat, amit nagyon megnehezít az, hogy a két várost szinte teljesen elárasztotta a víz, utakat és házakat öntött el. A kórházakat evakuálni kellett, Családok tucatjai kerestek menedéket a szükségszállásokon. A tömegközlekedést leállították, a repülőteret pedig lezárták. Még nem lehet megállapítani a természeti csapás okozta kár mennyiségét, egyelőre az alapvető szolgáltatások visszaállításán dolgoznak. A kormány rendőröket és katonákat vezényelt a városba a mentési munkálatokra, és mintegy 8,6 millió euró összegű támogatást hagyott jóvá a károk helyreállítására. Javier Milei, argentin elnök, 3 napos nemzeti gyászt rendelt el.
A pápai hanszónok az utolsó ítéletről és az első halálról. Feltárja a megélt életet. A római kúria vasárnap este kezdődött nagybőti lelki gyakorlatának hétfői napján Roberto Pasolini kapuciusatya, a pápai hanszónoka, az örök élet reménye alapgondolat jegyében délelőtt az utolsó ítéletről, délután pedig az első halálról emlékezett. Ferenc pápa Gemelli kórházban videón keresztül követte az emlékedéseket. A 6. pál teremben a reggeli zsolozsmai imádság utáni lelki gyakorlatos emlékedésében a kapucinus szónok az utolsó ítélet célját értelmezte. A Máté evangélium 25. fejezetében elbeszélt, és Michelangelo híres freskóján ábrázolt utolsó ítélet képét általában úgy értelmezik, mint felhívást a karitászra, a szeretet szolgálatra. A közelebbi elemzés azonban meglepő távlatot tár fel. Nem a hagyományos értelemben vett ítéletről van szó, hanem olyan kijelentésről, amely feltárja az egyes emberek által már megélt valóságot. Az Isten országába való bejutás kritériuma nem a vallási hovatartozás, hanem a legkisebb testvérek iránti konkrét szeretet, akiket az evangélium összességében Krisztus tanítványai képviselnek. A keresztények felelőssége tehát elsősorban nem az, hogy jót tegyenek, hanem az, hogy képessé tegyenek másokat a jótétre. Ezentúl a példázat felborítja az ítéletalkotás köznapi értelmét. Az igazak és a gonoszok egyaránt elcsodálkoznak a király szavain, ami annak a jele, hogy a bennük művelt jót ők természetes módon és öntudatlanul élték meg. Ez arra utal, hogy az örök élethez való hozzáférés nem az erkölcsi teljesítménytől függ, hanem attól a képességtől, hogy számítás nélkül szeretetben éljünk. A katolikus egyház katekizmusa szerint az idők végén Isten országa teljesen megnyilvánul, és az emberiséget és a világ mindenséget új égé és új földi alakítja át. Ez a reménység Krisztus ígéretében gyökerezik, aki arra hív minket, hogy már most ebben a távlatban éljünk, a teljesítéstől való aggodalom nélkül, mégis azzal a bizalommal, hogy maga Isten az, aki az ő képére és hasonlatosságára fogja átalakítani az emberségünket, a szeretet kezdettől fogva létező terve szerint. Jézus az örök életet nem egy távoli, jövőbeli valóságként hirdette meg, hanem olyan állapotként, amely már most elérhető azok számára, akik hallgatják az ő szavát és hisznek az atyában. Az evangélium meghív bennünket annak felismerésére, hogy az örök élet már elkezdődött, abban a módban nyilvánul meg, ahogyan élünk és szeretünk, ahogyan megnyílunk Isten átalakító jelenléte előtt. Az utolsó ítélet igazi meglepetése az lesz, hogy felfedezzük. Istennek nem voltak velünk szemben más elvárásai, mint hogy teljesen elismerjen bennünket gyermekeiként, akik már megmerítkeztünk az ő örökké valóságában. Zárta hétfő délelőtti emlékedését a pápai ház szónoka. 3. beszédében Pasolini kapucinus atya az első halálról emlékedett. Miért fáradozunk annak a felismerésében, hogy az örök élet már elkezdődött? A Biblia azt sugallja, hogy az emberek kezdettől fogva érzéketlenek és ellenségesek Isten cselekedeteivel szemben. Az Ószövetség prófétái nyilvánvalóan feltárták, hogy az emberek képtelenek észrevenni az Isten által művelt új dolgokat, míg maga Jézus, észrevéve hallgatóinak értetlenségét, példázatokban beszélt. Nem azért, hogy leegyszerűsítse üzenetét, hanem azért, hogy rávilágítson az emberi szív keménységére, amely elzárkozik a teljes élet lehetősége elől. Az új szövetség ezt az állapotot egy paradox kijelentéssel írja le. Már halottak vagyunk, csak éppen nem vesszük észre. A halál valójában nem csak az élet végső eseménye, vagyis a biológiai halál, hanem olyan valóság, amelyet már most megtapasztalunk egy olyan belső bezártságunk keresztül, amely megakadályozza, hogy az életet érzékeljük, mint valami örökkévalót, amelyet Isten akar nekünk adni. A Teremtés könyve az érzékenységnek ezt az elvesztését meséli el azon keresztül, amit a hagyomány eredeti bűnnek nevez. Az ember ahelyett, hogy az életet ajándékként fogadna el, ellenőrizni igyekszik azt, túllépve az Isten által megszabott korláton. Az esemény nem a kígyó által ígért függetlenség, hanem a szégyen és a zavarodottság érzése. Ez az első, belső halál abban nyilvánul meg, hogy gyarlóságainkat folyamatosan képekkel, szerepekkel és sikerekkel próbáljuk elfedni, anélkül, hogy szembenéznénk a bennünk lakozó mély ürességgel. A Bibliában azonban úgy tűnik, hogy Istent nem zavarja meg ez az állapot, első reakciója az, hogy megkeresi az embert és megkérdezi tőle, hol vagy? Ez arra utal, hogy a belső halál nem a vég, hanem az a pont, ahonnan elindulhat a megváltás útja. Ez a logika Káin és Ábel drámájában is megjelenik. Isten nem azért avatkozik be, hogy megakadályozza a testvérgyilkosságot, hanem hogy megvédje Káint a bűn saját értelmétől. Ez azt mutatja, hogy első halálunk nem elkerülhetetlen végzet, hanem lehetőség arra, hogy az örök életet, mint jelenbeli, nem csupán jövőbeli valóságot újra felfedezzük. Maga Jézus arra hív minket, hogy az élet tragédiáit a megtérés lehetőségeként, ne pedig a kárhozat jeleként olvassuk. Végül Isten belső halálunk a nem vereségként tekint, hanem egy új élet kiinduló pontjaként. Az örök élet igazi akadálya nem a biológiai halál, hanem az, hogy képtelenek vagyunk felismerni, hogy már elmerültünk egy olyan valóságban, amely túlmutat az időn, vagyis ha úgy döntünk, hogy bizalommal és Isten iránti nyitottsággal éljük meg azt, zárta hétfő délutáni emlékedését a pápai ház szónoka.
Pazolini atya, haldoklók vagyunk vagy élők, akik már elkezdték várni a feltámadást. A római kúriának tartott keddi elmélkedéseiben a kapucinus szónok tovább folytatta gondolatmenetét az örök életről, amelyet Isten már halálunk előtt a jelenben nekünk akar ajándékozni, ha mi befogadjuk szent lelkét. A Biblia úgy írja le az ember történetét, mint az örök élet ígérete és a halál valósága közti feszültséget, kezdte kedd délelőtti elmélkedését Pazolini atya. Izrael hűségével és hűtlenségeivel megtestesíti ezt a harcot, örökké az ígéret földjét keresve. Szent Pál halálra váltként beszél az emberről, így létének ellentmondását fejezi ki. A proféták közül Ezékiel ezt az állapotot a kiszáradt csontok völgyével ábrázolja. Izrael olyan, mint egy szabad ég alatti temető, élettelen és reményvesztett. Isten megparancsolja a prófétának, hogy beszéljen a csontoknak, amelyek újra összeállnak, hús kerül rájuk, de élettelenek maradnak, amíg a lélek rájuk nem fúj. Ez a látomás nem csak a száműzetésből való visszatérésre igaz, hanem az emberi létre is. Gyakran anélkül létezünk, hogy valóban élnénk. Az elszáradt csontok az első halált, a belső halált jelképezik, ami a félelemben, a közönösségben, a reményvesztettségben jelenik meg. Ez történt Ádámmal és Évával is a bűnbeesés után. Testük élő volt, de elszakadt Istentől. Csak Isten lelke adhatja vissza nekünk a hiteles életet. Mindazonáltal létezik egy második halál is, amit gyakran örök kárhozatként értelmeznek, de lehet a biológiai halálnak is tekinteni. aki már túljutott az első halálon, vagyis a félelmen, az önzésen és a kontroll illúzióján, ijedtség nélkül néz szembe a második halállal. Asszisi Szent Ferenc megénekli ezt a naphimnuszban, amikor dicséri azt, aki Istenben elfogadja a halált. A Jelenések könyve megállapítja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Aki a hitben és a reményben él, az anélkül halad át a halálon, hogy összetörne alatta. Ezékiel látomása arra tanít minket, hogy a feltámadás már most megkezdődik. Isten nem várja meg a halálunkat azért, hogy nekünk ajándékozza az örök életet, hanem már a jelenben felkínálja azt, ha befogadjuk az ő lelkét. A valódi kérdés az, kiszáradt csontok akarunk maradni, vagy hagyjuk, hogy az igazi élet által megelevenedjünk. Kedd délutáni elmélkedésében a pápai ház szónoka a haldoklók vagy élők közötti választás kérdésével foglalkozott. Életünk igazi kihívása nem az, hogy átmenjünk a halálon, hanem hogy fölismerjük, az örök élet már itt kezdődik. Gyakran azzal áltatjuk magunkat, hogy csak kétféle ember létezik, élő és halott. János evangéliuma Lázár feltámasztásával megkérdőjelezi ezt a felfogást. Az igazi halottak nem azok, akik már nem lélegeznek többé, hanem azok, akiket megbénít a félelem, a szégyen és a kontroll. A pólyával körültekert, ezért minden mozdulatában korlátozott Lázár jelképez minket, mindannyiunkat, amikor hagyjuk, hogy az elvárások és merev sablonok megfojtsanak minket, elveszítve a kapcsolatot saját benső szabadságunkkal. Márta és Mária testvérük halála láttán feltétlen hitüket fejezik ki. Uram, szólította meg Márta Jézust, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. Ez a mentalitás egy olyan istenképet tükröz, akinek mindig közbe kellene lépnie, hogy megmentsen minket a fájdalomtól. De Jézus nem azért jött, hogy kiiktassa a szenvedést, hanem hogy átalakítsa azt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy meghalunk-e, hanem hogy valóban élünk-e már, bízva Krisztusban és az ő szavában. Ez a kihívás jelenik meg a vérfolyásos asszony történetében is. A 12 éve beteg asszony megmeri érinteni Jézus köpenyét, hogy a gyógyulást keresse. Az ő állapota az egész emberiséget jelképezi. Gyógyírt keresünk, életet keresünk, de gyakran téves bálványokra bízzuk magunkat, melyek kiüresítenek minket. Csak a Krisztussal való kapcsolat hozhatja el a valódi gyógyulást, ami nem csak testi, hanem benső gyógyulás. A ráhagyatkozás és az elfogadottság érzésének képessége. Jézus azt mondja neki, leányom, hited meggyógyított, megmutatva, hogy az üdvösség nem Isten külső beavatkozása, hanem abban a képességben fejeződik ki, hogy meg tudunk nyílni jelenléte előtt. Ugyanez igaz a gyónásra és minden kiengesztelődési tapasztalásra. Nem elég egy formális cselekedet. Szükséges, hogy szívünk újra fölfedezze a bizalmat egy olyan Istenben, aki azt akarja, hogy mind valóban élők legyünk. Lázár jele és a vérfolyásos asszony gyógyulása egy gyökeres kérdést tesz föl nekünk. Haldoklók vagyunk, akik a véget várják, vagy élők, akik már elkezdték megtapasztalni a feltámadást. Az örök élet nem csupán egy jövőbeli jutalom, hanem olyan valóság, amit már most választhatunk, szabadon, reménnyel és Istenben bízva, aki a teljességre hív minket, zárta kedd délutáni nagybőti elmélkedését a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!